Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Menczer Tamás a külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára veszi át a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatói posztját. A kormánypárti politikus a közösségi oldalán azt írta, államtitkári munkáját befejezi, ugyanakkor a Buda környéki Pest 2-es választókörzetért a jövőben is mindent meg fog tenni. Menczer Tamás nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy miniszterelnök úr felkérését elfogadva a jövőben Európa legerősebb és legsikeresebb politikai közösségének, a Fidesz-KDNP-nek a kommunikációs igazgatójaként dolgozhatok. A politikus megköszönte elődje Hollik István munkáját. Orbán Viktor miniszterelnök a Kármelita Kolostorban fogadta Enrico Letta korábbi olasz kormányfőt, akivel a közelgő magyar EU elnökségi tervekről is tárgyalt, közölte a távirat irodával Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. Az olasz politikus jelenleg az Európai Unió egységes belső piacának átvilágításáról és továbbfejlesztéséről szóló stratégiai jelentésén dolgozik, amelyet e hónapban tesz majd le az EU döntéshozóinak asztalára. Enrico Letta Orbán Viktorral folytatott megbeszélésén ezért a legfontosabb téma az európai gazdaság versenyképességének helyreállítása volt, valamint a belső piac kiteljesítése újabb területekkel, például a védelmi politikával. Szóba került az EU bővítési stratégiája és a második fél évben esedékes Magyar Uniós Elnökség programja is, mondta Havasi Bertalan. Orbán Viktor miniszterelnök Bukarestben megbeszélést folytat Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével szerda délután, majd a román miniszterelnökkel, végül uniós tagállami kormányfőkkel és az Európai Tanács elnökével, tájékoztatta a távirat irodát Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő Románia miniszterelnökével, valamint a román közlekedési miniszterrel folytat megbeszélést, amelyen Bóka János az Európai Uniós ügyek minisztere is részt vesz. Orbán Viktor szerda este az EU stratégiai menetrend 2024-29 bukaresti előkészítő megbeszéléséhez csatlakozik, Horvátország, Belgium, Szlovénia miniszterelnökével, Románia elnökével, valamint Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével közösen. A stratégiai menetrend az uniós intézményi ciklus végén elfogadandó dokumentum, ami a következő intézményi ciklusra irányadó stratégiai kihívásokat vázolja fel, és útmutatást ad az EU intézményeinek. Magyarország egyetlen olyan javaslatot sem fog támogatni a NATO külügyminiszteri ülésén, amely a katonai szervezetet közelebb vinné a háborúhoz vagy védelmiből támadási szövetséggé alakítaná át. Szögezte le a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárca vezető mielőtt útnak indult volna a NATO brüsszeli külügyminiszteri tanácsülésére rámutatott. A találkozó napirendjét ezúttal is az ukrajnai háború fogja uralni, ahogy több mint két éve mindig. Ennek kapcsán pedig kijelentette, hogy a NATO Védelmi Szövetség és Magyarország ellen fog állni azon javaslatoknak, amelyek támadási szövetséggé alakítanák át, miután ez súlyos eszkalációs fenyegetéssel járna. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a valós helyzetet mutassa be, és hogy a migrációt annak veszélyességének megfelelően biztonsági kérdésként kezelje, nem pedig szociális vagy jóléti intézkedésként, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán. Bakondi György azt mondta, az illegális migráció 2015 óta valamennyi európai polgárnak érezhető negatív következményekkel jár, és mára már elérte a félelem, a szorongás, az elégedetlenség azt a szintet, hogy a politikai döntések szintjét is érinti. Ezért az Európai Unió baloldali liberális többsége még a ciklus végéig gyors ütemben áterőltetett egy 9 jogszabályból álló törvénycsomagot, és a kampányidőszakban próbálják azt a látszatot kell, hogy az európai polgárok érdekében dolgoznak. Végül az időjárásról. Délután délnyugat felől beborul az ég, a nyugati-délnyugati szelet többfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. A hőmérséklet délután 16 és 21, késő este 11 és 16 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 19 és 23 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Jézus világ megváltója, üdvözlégy élet adója, megfeszített Isten fia, Szent keresztet szíven hívja, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Által szegve kezdett lábam, átvert tested mostan bárjam, mezítelen téved mellem, fócsiratlan ölelek. Jézus ad, hogy hozzád éljek, veled halljak, veled éljek.
Az isteni irgalmasság ünnepére készülünk. Kilencedünk, hatodik napja van.
Jézus mondja, ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.
Legérgalmasabb Jézus, te magad mondtad, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Fogad irgalmas szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket, s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát. Örök atya, tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsin gyermekekre. Valamennyien Jézus irgalmas szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban Szent Fiadra. lelkük illata felszáll a földről egészen a mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen jóság atya, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áld meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön örökké. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket hadd meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Ó vér és víz, mely Jézus szívéből törtél elő, mint irgalmunk forrása, bízom benned. Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalma szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned.
Jézusom, ha jön a véna, Isten engem magad éna, homlokomon piros vélem, tiéd vagyok, úgy idének, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek, hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató! Szép feladat és nagy felelősség, hogy ezen a szent ünnepen éppen én rám esett a sor a hétvégi levelek sorában. Néhány hete kiszámoltam, hogy rám esik ez a feladat, ami persze nem olyan feladat, mint valamely kellemetlen kötelezettség, de mint az ilyen szubjektív műfajoknál a levélnél is változó, hogyan jön az ihlet, már korábban elgondolkodik az ember, hogy mit is üzenjen ezen a sajátos csatornán. A papírra nyomtatott újságot író ember dolga sem könnyű. A született írás hetekig elrakható, kivágható, megőrizhető. Jól tudom, hisz hosszú időn át dolgoztam ilyen területen is. A rádióban az elhangzott szó mondhatni elszáll, bár van lehetőség ismétlésre, mégis sokkal inkább a pillanat műfaja az ilyen jegyzet. Előző szavaimra persze sokszor rácáfolnak hallgatók, akik szinte a nap 24 órájában velünk vannak. Figyelnek, kérdeznek, emlékeznek. Kedves hallgató, a húsvét tulajdonképpen egy csúcspontja a feltámadás, de a drámai eseménysorban minden egyes mozzanatnak komoly jelentősége, üzenete van. A virágvasárnapon ünneplő tömeg néhány nap múlva keresztre feszítteti megváltóját. Sokan ismerik ezt a változást, ami nagyon emberi. Saját életünkben vajon felismerjük-e azt, hogy mi is ott vagyunk a tömegben? A napok eseménysora pusztán a történet síkján is tanít és szembesít. És az ünnep liturgiája is segít abban, hogy visszatérve emlékezzünk, és az emlékből élmény, lelki táplálék legyen. Segíti megérteni az olykor felfoghatatlan áldozat jelentőségét, melyről sokszor azért feledkezünk el, mert saját kicsinségünk ezen a mércén nagyítóval sem látható. Kedves hallgató, sokaknak a húsvét a játszóházról, a nyusziról, a locsolkodásról szól, de valahogy mégis átszivárog a profán megközelítésen is a lényeg. A laikus, nem templomjáró ember is megérzi benne a Krisztus áldozat egy kis részét legalább. Tudják, hogy illik elmenni a templomba, miként karácsony valamely napján, és a természet ébredése is az újjászületés csodálatos lehetőségét sugallja. A népszokásokon, motívumokon is átsejlik a feltámadás. A tojás, mint az élet kezdete, szimbólumként az örök kezdetet mutatja. A bárány, az áldozati állat megjelenését nem kell magyarázni, ez a zsidó hagyományból is ismerhető. Egy barátom édesapja korábban mesélt a húsvétról, vagy jó két évtizede. Zala megyéből származott, egy kis faluból. Ő azt mesélte, hogy náluk a húsvét a legnagyobb családi ünnep, nem úgy, mint sok más családban, ahol a karácsony a közös együttlét ünnepe. Régi emlékekhez visszanyúlva mindig a Dunaparti kisváros, édesanyám szülőhelye jut eszembe. A kis település nem hatotta át a kötelező mértéken túl a szocializmus értékrendje. A körmenet, a szentmisén való részvétel nem nagyon vert éket emberek közé, kevésbé veszélyeztette annak egzisztenciáját, aki jelen volt. A közeli nagyváros, sokak munkahelye Dunaújváros, ilyen szempontból messze volt. A nagy család összejött itt húsvétkor, a rokonok látogatása az ünnep része volt. Gyermekként élveztem az utazás változatosságát, az ünnep vibrálását, és persze a locsolkodást is, ami a mai napig a süteményillatú kedvességet, a férfiasodó készfogást és a komoly vagyont jelentő piros hasú 100 forintosokat juttatja eszembe. Ez utóbbi jelentette a következő időszak komoly befektetéseinek alapját, bicikli, focilabda vagy egy vágyott kazetta megszerzését. A rég elment rokonokról kisebb koromból is jóformán ezek az emlékek maradtak. A kedves Rózsika néni alakja, aki gyermektelen volt és egy darabig édesapámat nevelte, mivel nagymamám a Rákosi rendszer börtönében volt, írd és mond, 96 kg rozs és néhány tábla házi szappan, úgymond jogtalan birtoklásáért. Jula néni, dédi mamám testvére, mindig sírva bocsájtott el bennünket. A takaros portán fel alá szaladgált, mit adhatok még nektek, kedveseim? Miután feltarisznyált bennünket minden földi jóval. Novemberben a síroknál gyújtott mécsesek fényénél is ezek az élmények, emlékek jönnek elő. Kedves hallgató, a Szent István Rádióban is készültünk a húsvét ünnepére. Igyekeztünk, igyekszünk műsorainkkal, munkánkkal most is szolgálni a hallgatókat. Egy-egy elmélkedés, beszélgetés, zenei, irodalmi összeállítás, lelki gyakorlat reményeink szerint segít abban mindenkinek, hogy a valódi húsvét ragyogása teljesebb legyen. Ebben az időszakban a szokásosnál több levelet, üzenetet kapunk. Ezekben önök, kedves hallgatók, biztatásukat fejezik ki, és imádságukat ajánlják szolgálatunkért. A minap pedig egy csomagot hozott a posta. Különös kis doboz volt, óvatosan bontottuk ki. Gondos kézi munkával készült, csodaszép tojásdíszek sorakoztak benne, kedves sorok kíséretében. Mennyi munka és rángondolás van ezekben a különleges ajándékokban. Kedves hallgató, a húsvét nem csak az emberi találkozásokról, az események megéléséről szól, hanem arról is, hogy találkoznunk kell az üdvtörténet középpontjában álló Jézussal, a Szent Jónásban és a Szent Áldozásban, mert a szentségek ezt a lehetőséget is megadják számunkra, s hogy ezt a fényt megőrizve készüljünk a következő csodálatos ajándékra, pünköst szent ünnepére. És mikor fogynak a szavak, klasszikushoz fordul az író ember, én is itt teszem, Pilinszky János Harmadnapon című versével, mely a korábbi, talán helyenként kissé locsogó sorok után a lehető legpontosabban summázza a lényeget. Ezzel kívánok minden hallgatónknak áldott és kegyelmekben gazdag húsvétot. És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal felé a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni a szíve. Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit, tertia die.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a feltámadás öröméről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ha emlékeztek még, az előző adásban a szenvedés és a halál értelmét kerestük. Talán éppen azért, mert mi magunk is a mindennapok küzdelmeiben sokszor nemigen találjuk a választ nehézségeinkre, olykor értelmetlennek tűnik a sok küszködés. Ezt a titkot próbáljuk fejtegetni, megérteni. Annál is inkább, hiszen tudjuk, hogy a megváltás művében központi szerepen van a szenvedésnek és a halálnak. Nyomába eredünk annak, hogy hogyan került a világunkba ez a sok szenvedés. És a választ, hogy az előző adásunkban mondtuk, a Teremtés könyvének az első lapjaiban találjuk majd meg. Szent Pál így ír Ádám atyánk vétkéről. Tarina, légy szíves, olvasd fel nekünk.
Amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyamányaként a halál, és így a halál minden embernek osztály része lett, mert mindnyájan vétkeztek.
Na, vizsgáljuk meg, hogy ennek az ős bűnnek a következményeként milyen szenvedések kísérik végig igazából az egész emberiség történetét. És nézzük meg, hogy ez a teremtés történetben hogy jelenik meg. Tudjuk, hogy a bűn elkövetése után a Jóisten szólt az asszonyhoz. Korina, mit mondott az asszonynak?
Az asszonynak pedig azt mondta: megsokasítom gyötrelmeidet és terhességet kínjait, fájdalommal szüld a gyermekeket. Vágyakozni fogsz a férfi után, és ő uralkodni fog rajtad.
Mit gondoltok, milyen fájdalmakat és kínokat viseltek és viselnek az asszonyok a történelem során?
Én a válást, valamint a családoknak a szétszakítottságát mondanám. Vagy a diszkrimináció. Mert fizikai fájdalom, ami igazából csak a nőknél van jelen. Igen. Azok a fizikai fájdalmak, amik a nőknél vannak jelen.
No, nézzük, hogy mit mond a Jóisten a férfinak. Milyen büntetést mér rá?
Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld miattad. Fáradozva épp belőle életed minden napján. Teremjen az neked tövist és bogáncsot, és edd csak a föld növényeit. Arcod verejtékével lett kenyeredet, míg vissza nem térsz a földre, amelyből vétettél, mert por vagy, és visszatérsz a porba.
Na nézzük, hogyan jelenik meg az Ádámra mért szenvedés a világban, az ember sorsában.
Például a munkakörülmények, ugye elég sok helyen igazán nyomorúságos munkakörülmények vannak, vagy például a szegénység.
Igen, ugye látjuk, hogy a büntetésnek egy része az Ádámot a munkaterületén éri, ugye? Hogy az az alkotó munka, amiben erre ő meghívást kapott, az nem csak öröm és boldogság forrása lesz, hanem bizony keservet és kínt fog hozni neki. Ugye? Na, hogy találkozunk ezzel? Ugye itt mondta a Darina már részben.
Igazából a javaknak az ilyen bő mozgáskörében, úgy mondanám, hiszen ugye egyenlőtlen és igazságtalan a megosztása, valamint felelőtlenül bánunk velük.
Igen, igen, ez mind benne van ebbe a büntetésbe. Amit mond az utolsó szavaival az Úr, hogy visszatérsz a földbe, amely vétettél, ez pedig ugye nem más, mint a halál, a testi halál. Na, mi volt az a fő bűn, emlékeztek-e rá, amelyért igazából ezt a büntetést kapta Ádám és ugye az egész emberiség?
Hát az engedetlenség.
Az engedetlenség, ugye? Ennek majd még így szerepe lesz itt a megváltás történetében is, ennek az engedetlenségnek, illetve engedelmességnek majd látjuk. No, látjuk tehát, hogy a szenvedés végigkíséri az emberiség történetét, és óhatatlanul is feltesszük a kérdést, hogy ennyi szenvedés, fájdalom közepette, hol van Isten? Amikor húsvét titkát próbáljuk fejtegetni, tulajdonképpen ugyanerre a kérdésre keressük a választ, hogy hol van Isten? És a válasz egyrészt ott van az orrunk előtt, hiszen ha a húsvéti eseményeket szemléljük, akkor bizony nagyon is jól látjuk, hogy Isten ott áll a szenvedés kellős közepén. Látjuk, hogy vérrel verejtékezik, hogy elhagyják a barátai, és sorolhatnánk még, és végül is meghal. Arra hívlak most benneteket, hogy a húsvéti drámai eseményekben felfedezzük Isten szeretetét, hiszen végülis egész évben erről a szeretetről beszélgettünk. Különös titok ez, amely előtt sokan megtorpanunk. Nem értjük, hogy Jézus, aki egész életében a szeretet gyógyító, gazdagító erejéről tett tanúságot, akiből erő áradt és hatalma volt a gonosz felett, most mégis szenved, és összetört teste meghal a kereszten. Szinte azt kívánjuk, mint ahogy az egyik gúnyolódója is mondja, hogy hát, hogyha Isten vagy, akkor hogy lehet, hogy meghalsz? Akkor hogy lehet, hogy szenvedned kell? És ahogy nem értjük Jézus megváltó szenvedésének értelmét, úgy nem értjük saját fájdalmaink miértjét sem. Hol van a szerető Isten a fájdalmainkban? És valóban, hogyha megállunk a nagypéntek eseményeinél, Jézus Krisztus halálánál, és a történet itt véget ér, akkor tényleg úgy tűnik, hogy értelmetlen minden halál. Minden áldozat hiába való. Ha egy ilyen világba gondolkodunk, és talán a mai világunk nem esik messze ettől a gondolatkörtől, akkor mit gondoltok, hogy mi lehet az élet egyetlen értelme? Hogyha itt tényleg úgy is vége mindennek. Korina?
Én a szeretetre tudtam így hirtelen gondolni, hiszen az embernek a legfőbb vágya szerintem magamból kiindulva az, hogy szeressen és hogy szeretve legyen.
Pont ez a legnagyobb tragédiája egy ilyen világnak, hogy a szeretet azt követeli meg, hogy én az örökké a másikkal legyek együtt. És hogy pont ez nem válik benne valóvá. Pont ezt, vagy valóságá, pont ez zúzza szét a halál, hogyha valóban ez a vég. A húsvéti történet azonban, úgyhogy ahogy ismerjük, nem ér véget nagypéntek eseményeivel, bár egy ideig maguk a tanítványok is azt gondolták, hogy Jézus halálával véget ért ez a nagyszerű történet. Jézus halálával maguk is reményvesztetté váltak, ahogy látjuk az evangéliumokban, csalódottak, elkeseredettek voltak, maga a kis közösségük is megbomlott, féltek, és bizony a kétségbeesés felülkerekedett rajtuk. Pontosan megélték azt, mintha mi egy olyan világban élnénk, ahol nincsen feltámadás, nincsen örök élet. A harmadnapon azonban, ahogy ismerjük az evangéliumokból, valami különös dolog történt. Mi volt ez a váratlan, különös dolog?
Jézus feltámadt.
Bizony, ugye számunkra ez már ismert történelmi tény, annyira nem is meglepődünk meg, de bizony, akik ott voltak, számukra ez egy egész különleges dolog volt. És ha belegondolunk, akkor talán számunkra is valójában annak kellene, hogy legyen. Honnan tudjuk, honnan ismerjük ezeket az eseményeket? Hogy jutott el hozzánk ennek az eseménynek az ismerete?
Az evangéliumokba leírták.
Igen, az evangéliumokba pedig úgy került bele, hogy nyilván voltak, akik erről tanúskodtak. Mennyire hihető számotokra az evangéliumban leírt esemény?
Igazából, hogyha most valaki oda jönne hozzám, és így elkezdené mesélni, hogy vele valami hasonló történt, akkor természetesen nem hinném el neki, de ahogy olvasom a történeteket például az evangéliumokban, így beugrik az, hogy ez megtörténhetett, hiszen akkoriban az életükkel játszadozhattak, hogyha egy ilyet kitaláltak volna, tehát egy hazugságot írtak volna le. Szóval megtörtént, és én ezt elhiszem. Hiszen ha ennyien mondták, akik ott voltak például, és ugye le lett írva konkrétan, akkor nem lehet kitaláció az egész.
Darina?
Azért szerintem is egy kicsit hihetetlen dolog, hiszen nem nagyon találkozunk tényleg ennyire különös dolgokkal az életünk során, de nagyon sok ember elhiszi, és ugye nagyon sok helyen van leírva, és hogyha tényleg csak kitaláció lenne, szerintem akkor nem lenne egy ennyire népszerű és elfogadott dolog.
Igen, valószínűleg nehéz lenne egy hazugságra felépíteni egy egész kultúrát, hogyha már a teológiáról vagy a hitbeli igazságokról nem is tekintünk, de vagy eltekintünk, de elég valószínűtlennek tűnik. Számomra azt gondolom, hogy ami itt mérvadó, ez végeredményben mégiscsak a hit területére tartozó dolog. Hogy úgy, ahogy az életben egészen képtelen dolgokat elhiszünk bizonyos személyeknek, azért mert tudjuk, hogy nem fognak nekünk hazudni. Ugyanúgy vagyok én az apostolok tanúságtételeivel, az egyház tanításával, hogy egyszerűen megbízom bennük. És megbízom, azt gondolom, hogy Istenben is, hogy ő egy biztos pont, nem csak az én életemben, hanem az egész világ életében.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Mi már ugye a feltámadás fényében látjuk az eseményeket, de azt hiszem egészen világos, hogy a feltámadás nélkül Jézus halála is igazából egy értelmezhetetlen tragédia, egy banális félreértés. Sőt, ami még rosszabb, végeredményben a gonoszság győzelme a szeretet felett. Azt gondolom, hogy egy ilyen világban nagyon-nagyon nehéz lenne élnünk, ahol nem történt meg a feltámadás. Jézus halála és megváltó áldozata a feltámadás fényében kap igazából értelmet. Pál apostol is így gondolja, és nagyon határozottan így ínt bennünket. Azt mondja, hogy ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. A feltámadás fényében talán jobban megértjük Jézus csendes szenvedését is. És azt gondolom, hogy ez segíthet bennünket abban is, hogy a saját problémáinkat, nehézségeinket is új megvilágításba helyezzük. Hogy túllendüljünk a szenvedés értelmetlenségén és fájdalmán, és Jézus szemlélve, az ő áldozatával egyesülve, belé kapaszkodva elfogadjuk nehézségeinket. Hiszen tudjuk, hogy a történetben végülis nem a halálé az utolsó szó. Azt valljuk, hogy Jézus legyőzte a halált. Jézus halálával és a szenvedésével egyben tanúságot tett arról is, hogy teljes mértékben egyé vált velünk, egészen olyan lett, mint mi. A hiszek egyben ugye azt valljuk, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Szent Pál így ír Jézus emberségéről. Korina, kérlek, olvasd fel nekünk.
Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
Na, mit tart fontosnak Szent Pál Jézus emberségéből? Kiemel pár dolgot.
Például a külsejét. Szerintem senkinek nem kell bemutatni, hogy is nézett ki Jézus, és mindannyian láthatjuk, hogy ő is egy közülünk, hogy hasonlít ránk.
Igen, igen, igen. Ez ugye egy fontos dolog, meg majd főleg a feltámadás után lesz ennek a testben való létnek a szerepe, hogy Jézus teljes emberi testi valóságot öltött, ami a feltámadás után is felismerhető. Na, mit mond még Szent Pál Jézus emberségéről? Miben látja meg ő Jézus emberségének a lényegét? Ugye az egyik az volt, hogy a külső megjelenése.
Igazából a személyiségében, hogy engedelmeskedett mindenkinek, valamint a szolgálata, hogy másokon segített és támogatott embereket.
És emlékeztek, hogy azzal kezdtük az adást, hogy a bűn, az első bűnnek a lényege az éppen ez az
engedetlenség
volt, ugye? És látjuk, hogy az ember lényege az pedig éppen az engedelmesség. No, akkor mondtuk a külsejét, az engedelmességet, szolgálatot, ahogy Korina fogalmazta meg. Mi az, amiben még Jézus közösséget vállalt a mi emberi természetünkkel?
Például a halál, ugye minden ember egyszer valamikor meghal, és a halál és a szenvedés is Jézus emberségét fejezi ki.
Igen, pontosan. No, látjuk, hogy a megváltás művében és Jézus emberségében is nagyon fontos elem a szenvedés és a halál. Nézzük meg most, hogy hogyan részesül Jézus ebben az emberi szenvedésben. Milyen kínokat állt ő ki?
Én nagyon sok testi szenvedéseket élt át, például amikor felpofozták, ütötték, korbácsolták, töviskoronát tettek a fejére, vagy esetleg amikor a keresztet kellett vinnie, valószínűleg az se volt egy olyan leányálom, valamint a keresztre feszítés maga, hogy a kezébe, a lábába szöget ütöttek. El se tudom képzelni igazából, hogy mekkora fájdalom lehet az, hogyha valaki például szöget ver belém.
Tehát látjuk, hogy akkor ilyen szépen felsorolta, hogy komoly testi kínokat állt ki. Ez a mi életünkben is jelen van. Ha nem is ilyen brutálisan, de mindnyájan ismerjük a testi szenvedést. No, milyen szenvedések érték még Jézust?
például még lelki szenvedések, ugye az árulások, a tagadások és a gúnyolódás, amit kapott, és a gyalászkodások, ugye, akik nem hittek neki, és ez az egész dolog szerintem eléggé nagy szenvedés lehetett.
És mi lehetett talán a legfájdalmasabb lelki kínű? Ezt meg is fogalmazott a kereszten.
Amikor úgy gondolja, hogy Isten hagyta el őt.
Igen, ugye a teljes magány. Azt mondja Jézus, hogy emlékeztek rá, mit mond? Hogy kiállt fel.
Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
Pontosan. No, ebben az elhagy igében ott van a mi magányunk is. A meghiúsult, elutasított és elárult szeretet. Ott van a gyermekek megtagadása és elvetélése, a kitagadás, az özvegység és az árvaság. Ugye közben látjuk az első bűnnek, hogy beszéltünk a következményeit. Ott vannak a tönkrement házasságok, a társadalmi kötelékektől megfosztó kirekesztés, az igazságtalanságból fakadó elnyomás és nyomor, a betegség és a magány. Vagyis amikor a kötelékek a legdrasztikusabb módon elszakadnak. Miért? Teszi fel a kérdést nem csak mi, hanem maga Jézus is. Ugye az előbb idéztük a szavait. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ugyanazt kérdezi ő is, mint mi. Ugyanúgy áll a szenvedés értelmetlenségével és magányával szembe, mint mi. Ugyanúgy irtózott és félt a szenvedéstől, mint mi. Azt mondtuk, hogy Jézus szenvedésében és halálában felismertük az emberségét. Emlékeztek arra, hogy mit emelt még ki Szent Pál Jézus emberi természetéből? Ugye mondtuk a szenvedését és halálát, megnéztük, hogy ez hogy valósult meg az ő életében.
Az engedelmességet.
Az engedelmességet, ugye? Azt mondja Szent Pál, hogy és engedelmeskedett még pedig a kereszt halálig. Most figyeljünk ismét Jézusra, és közben talán így megértjük az ő végtelen magányában és szenvedésének a titkát is, hogy hogyan viselkedik, mi az ő reakciói a szenvedések közepette, mi az ő válasza a szenvedésre, mit csinál ő, amikor őt vádolják?
Igazából megbocsájt nekik.
Mit csinál, amikor halálra ítélik? Hogyha belegondoltok, az is nagyon árulkodó, hogy mit nem csinál.
Igazából tudta, hogy meg fog halni, tehát szerintem ő elfogadta ezt, és teljesen nyugodt maradt. Igen, hogy nagyon sokszor láthatjuk, hogyha esetleg valakit halálra ítélnek komoly bűnök miatt, hogy teljes sokba kerülnek, szenvednek, bőgnek, ugye mindenki más reakciót ad, de hogy közel sem olyat, mint Jézus.
Úgy tűnik, vagy úgy látjuk, hogy Jézus, nem is tudom, hogy tudnám mondani, hogy állja a sarat, néma, vádlói előtt, tartja magát. Méltósággal viseli a sorsát, igen. Nem kiabál, biztos, hogy ő is sóhajtozott.
Igen, és valahogy erre szerettem volna kiukadni, a nyugodtsággal, hogy ugye nem kiabált.
Igen, hát, igen, nem zuhant össze, ugye nem rendezett jeleletet, nem tiltakozott. Na mit, hogy viselkedik, amikor ő elesik a kereszten? Ugye többször elesik.
Ment tovább.
Ment
felállt
tovább.
És ment tovább.
Ugye, nem bírja azt, hogy mondja azt, hogy nem bírom tovább, kész. Hanem megtesz mindent. Találkozik a síróasszonyokkal. Mit látunk?
Édesanyjának azt mondja, hogy nézzen a fiára.
Igen. Látjuk, hogy ugye, amikor ő találkozik aztán az édesanyjával és Jánossal, már ott a kereszt alatt állnak a szerettei, akkor igazából gondol a jövőre. Gondol a kis közösségére. Egymás gondjaira bízza a tanítványt, és az egyház édesanyját, Máriát. Képes még akkor is túllátni a saját maga fájdalmán, elesettségén. Amikor gúnyolódnak vele, mit mond a gúnyolódóinak? Emlékeztek rá? Ugye azt mondja nekik, hogy odalapoztok az evangéliumba.
Még ma velem leszel a paradicsomban.
Ezt a Latornak mondja, igen, de ugye ott is az egyik gúnyolódott vele, a másik az azt mondja, hogy felismerte, hogy hát azért igazából ő megérdemli ezt a büntetést. És akkor Jézus, amikor, ahogy Darina mondta...
Még ma velem leszel a paradicsomban.
Igen, igen, megígéri neki az üdvösséget. Na és mit mond a kínzóinak, a gúnyolódóknak? Mi volt az első sorokba olvashatjátok?
Hogy bocsásson meg nekik.
Hogy bocsásson meg nekik. Ugye, én azt gondolom, hogy ez egészen emberfeletti. amit Jézus esetében látunk. Hogy képes a legmélyebb csalódásai közepette is ellenségeivel szemben megbocsátani, hogy tud a tanítványaira gondolni, azzal foglalkozni, hogy mi lesz az ő szeretteivel a halála után. Azt látjuk, hogy Jézus a kereszten, miközben megtapasztalja a legmélyebb elhagyatottságot, eléri az emberi élet határát. Mit látunk ebben a véges, kiszolgáltatott helyzetben? Végülis összeomlik Jézus?
Igazából az Atya kezébe ajánlotta a lelkét.
Ugye, hogy végül is nem esik kétségben, hanem ahogy a Korina mondta, hogy imádkozik, ugye az Atyához fordul, és rábízza magát Istenre. Micsoda egységben éltő Istenre, micsoda hite volt. Nem, hogy valami egészen borzalmas dolog történik vele, hogy ő is látja ennek az emberi életnek a kimenetelét. És hogy mégis mindenek ellenére egészen biztos benne, hogy az Atya nem viccel vele. Hogy az Atya számára is ebből valami értéket ki fog hozni. Hogy ő nem esik ki az Atya kezéből, hogy végig ott van a szeretet kezében. Ahogy láttuk, ugye Jézus nem tiltakozik, nem vádaskodik, hanem Szent Pál szavaival, ahogy láttuk, engedelmes, mégpedig a kereszt halálig. Elfogadva az Atya akaratát, teljesen rábízza magát az Atyára. És ez számunkra is kijelöli nem csak a szenvedés és a nehézségek elfogadásának a rögös útját, hanem nekünk ajándékozza az Istenbe vetett bizalom megmentő, megváltó, és tegyük hozzá, hogy biztos reményét is. Az Úr így végül valamilyen formában belülről ment meg bennünket a mértjeinktől. A kereszten tárja fel a csalatkozhatatlan reményt, hogy Isten legyőzi a halált. Hogy Isten ereje nagyobb, mint a halál. Mert ugye mi már látjuk, hogy végül is mi az Atya válasz a Jézus engedelmes halálára.
Jézus legyőzte a halált.
Igen, ugye igazából a feltámadás. Ugye, hogy nem a halálé, nem a szenvedésé, nem az elmúlási a végső szó. Látjuk, megtapasztaljuk, hogy a földi életünk véges, mert a bűn alá van vetve. Az életünk, az igazi életünk azonban, úgyhogy nem az a biológiai valóságunk, nem a vagyonunk, nem mindaz, aminek az elvesztésétől férünk, hanem valami sokkal lényegesebb belőlünk, az Isten szeretetében van elrejtve. És végül is Isten szeretetében lesz örök és halhatatlan a mi életünk is. Adásunk végén François Varillon atya gondolataiba kapaszkodunk, egy francia jezsuita atya gondolataiba. Ő felvillantja előttünk Isten megváltó szeretetét és húsvét örömét. Azt kívánom, hogy ez az öröm ragyogja be a nehézségek közepette és életünk éjszakáját. Korina, légy szíves, oszd meg velünk a Varillon atya gondolatait.
Mert van bennünk, talán lényünk legmélyen elbújva, és talán mindenki által elrejtve valami, ami érdemes arra, hogy szeressék, hogy örökké létezzem. Önmagunknak ezt a titokzatos pontját ragadja meg Jézus az ő megbocsátó minden hatóságában. Megbocsátani nem azt jelenti eltörölni. Megbocsátani annyi, mint újra teremteni, újra csinálni, feltámasztani. A megbocsátó Krisztus feltámaszt, förtelmes középszerűségünk ellenére képessé tesz bennünket az örök isteni életre. Arra kell törekednünk, hogy a hit figyelmes csendjében meghalljuk Krisztust, aki azt mondja nekünk, nem fogsz meghalni. Ő, egyedül ő alapozza meghalhatatlanságunkat.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!